Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyámtól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai esténk igehirdetési evangéliumi alapigéjét, úgy, ahogy azt feljegyezve találjuk a Márk írása szerinti Szent Evangéliumban, a 10. fejezet 46. versétől a következőképpen hangzik Istenünk. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival, elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus, Bartimeus, a Tímeus fia, ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel, Dávid fia, könyörülj rajtam. Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt, és ezt mondta, hívjátok ide. Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal, bízzál, kelj fel, hív téged. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Ez Isten írott igéje. Amen. Kedves testvérek, két történettel szeretném kezdeni a mai esténket. Gyógyítsd vakságunkat, ez a ma esténknek a témája. Az egyik a saját történetem, a szemüvegessé létemnek a története. Hát mint mindannyian autóvezető emberek vagyunk, lejárt a jogosítvány mérvényessége, és el kellett mennem körzeti, vagy mai szóval már házi orvoshoz, hogy adjon igazolást arról, hogy egészségügyileg megfelelek mindenfajta szempontból a vezetésnek. És hát ahogy bementem a rendelőbe, megvizsgáltam mindent, és akkor következett a látás vizsgálat. És én a legnagyobb nyugalommal ültem be, és kezdtem el olvasni az elém rakott számokat, és az egyik szememmel ez sikerült is, de a másik szememmel nem sikerült. És én mondtam a doktornőnek, hogy egyébként én doktornő, kérdeztem doktornőn, hogy lát, laborciót lát, mondtam, hogy természetesen. Doktor, mi látok? Mire a doktor azt mondja, hogy maga csak azt hiszi, laborciót lát. És kiderült az első vizsgálatnál, hogy bizony, én azt hittem, hogy látok. Hogy az én látásommal minden rendben van, és kiderült, hogy még sincs minden rendben. Mert hogy bizonyára fokozatosan romlott a szemem, hogy magam sem vettem észre, hogy messzebbre már kevésbé látok. Ráadásul az a furcsa dolog adódott, hogy az egyik szemem pluszos, a másik meg mínuszos lett menet közben, és valahogy így aztán a dolgok össze is adódtak, de azért ez a doktornő elég pontosan fogalmazza meg a mi fizikai életünkkel, látásunkkal, meg a Biblia értelemben vett látásunkkal való problémát, hogy maga csak hiszi, laborcigúr, hogy jól lát. Mert bizony, milyen sokszor esünk ebbe a csapdába, hogy azt hisszük, hogy jól látunk, de aztán, ha valaki jobban megvizsgál bennünket, kiderül, hogy mégiscsak baj van. Másik egy amerikai írónak a novellája, amely Dél-Amerikában játszódik, a novellának az a címe, hogy a Vakok országa. Arról szól, hogy Dél-Amerikában egy elzárt völgy, meg leírja ennek a történetét, elzáródik egy völgy, és ott emberek, akik ott maradnak, egy különleges természeti jelenség hatására megfakulnak mindannyian, és ez öröklődik, és nem hal ki ez a törzs egy elzárt völgybe, hanem öröklődik ez a vakság. És mindenki, aki ebben a völgyben él, ez vak. És egy hegymászó rájuk talál, lezuhan a mélybe, és nem tudják pontosan egyébként, hogy hol van ez a vakok országot, csak egy legenda húzódik róla, Ecuadorban van, állítólag ez a hely, van történet szerint, és ez a hegymászó, amikor bezuhan a völgybe, megtalálja a vakok országát, és hát igen, hegyként elkezdi, hogy majd ő megtanítja őket, hogy mi a helyzet, és amikor odaér a vének tanácsához, akkor elkezdi mondani, hogy mondja nekik, hogy én látok. És mondják, hogy az meg mi? És aztán elkezdik tapogatni, és kiderül, hogy valami különös dudort találnak, két dudort találnak az arcán, a homlokánál, és azt mondják, hogy ez az ember beteg. Ezt az embert meg kell műteni, mert baja van, mert attól beteg, hogy valami két különleges dudor van az arcánál, a homlokánál, és ez az ember hiába magyarázza nekik, hogy ez a szeme, és aztán elindul egy nagyon izgalmas küzdelem, hogy ő a látásról akar őket meggyőzni, a vakok országának a vezetői meg arról akarják meggyőzni az embert, hogy ő a beteg. És ez a novella, ez is nagyon különlegesen és nagyon szemléletesen mondja el testvérem azt, hogy bizony többféle módon és különböző módon lehet a mi látásunknak baja, és bizony különböző módon, de szükségünk van a gyógyulásra. Ennek a vakon született történetének testvérén pár elemét szeretném most kiemelni, hogy mi az, amiben elsősorban nekünk szükségünk van a gyógyulásra. Gyógyíts vakságunkat! Az első az nem a vaknak a gyógyulása, testvéreim, hanem itt a tanítványok és a sokaságnak a gyógyulása. Nagy szükségünk van arra, mert itt azt olvassuk, hogy kisfián a tanítványok, a Jézus kísérő sokasággal együtt elriasztanak valakit Jézus közeléből. Mert önhitten és vakon azt hiszik, hogy ők tudják eldönteni, hogy mi való Jézus elé, és mi való nem Jézus elé. A sokaság és a tanítványok, több helyen találkozunk ezzel a mentalitással az evangéliumokban, azt akarják elérni, hogy ne zavarják a mestert. És a tanítványok el akarják takarni a napfényt a rászorulótól, a szerencsétlentől, mert mit gondolnak? Úgy látják, hogy van egy isteni, tiszta, szent világ, és van egy profán, bűnös ember, és ez nem való oda. Egy koldus a maga szakadozottságával, a maga szerencsétlenségével, a maga kiszolgáltatottságával, a maga valószínűleg az ő gondolataik szerint bűnös voltával nem való Jézus közelébe. Mert úgy látták jónak, hogy én tudom eldönteni, hogy mi való az Istenem, és mi való, mi nem az Istenem. Úgy viselkedtek, mint a moziban a jegyszerűk. Majd én eljöttem, hogy ki mehet Jézushoz, és ki nem. Bizony a kereszténységünknek, testvérem, a hitünknek igen nagy alázatra és tisztánlátásra van szüksége ahhoz, hogy belenesünk ebbe a farkas vakságba, hogy mások elől éppen a legnagyobb vakbuzgó igyekezetünkben takarjuk el a napot. Diogenészről, a híres görög filozófusról mesélik azt a különös történetet, hogy egyszer Nagy Sándor, az akkori világ hatalmas ura, élet és halál ura, ezt a mai értelemben vett, talán azt mondanám, hogy hippi filozófust, aki kint Athén külső vidékei Athén mellett sziklák között barlangban magányosan lakott, gondolta Nagy Sándor, mint a világ legnagyobb ura, hogy ez egy híres gondolkodó, elmegyek és meglátogatom. El is ment a maga kísérletével a történet szerint. Nagy Sándor megállt ezelőtt a hippi filozófus előtt, aki nem sokat hederített rá egyébként, és azt mondta neki, hogy tudod te, hogy ki vagyok? Igen, én vagyok a világ legnagyobb ura, és amit csak kérsz, bármit kérsz, én azt megadom neked. És Diogenész így válaszolja a világ akkori leghatalmasabb urának. ne takard el tőlem a napot. Ez volt az egyetlen kérése. Mert bizony, sokszor a magunk énjével, a magunk tolakodó énjével, találni az Istent is befolyásolni tudó hitünkkel, így gondoljuk, mások előtt takarjuk el a napot. Az első tett testvérem, amiből meg kell gyógyulnunk, hogy jól lássuk az Úristen hatalmát, a magunk előtt, és azt, hogy nem mi vagyunk másokkal eldöntendő, ki az, aki Jézushoz mehet, és ki az, aki nem, ki, hogyan és milyen módon érkezik meg, hanem azt a lélek, ahogy amit Ágoston hitvallásban is mondja, az Úristen, a Szentlélek Úristen ott és ahol és amikor neki tetszik, terelt hitet, tőlük függetlenül nem tudjuk kiben, hol, mikor, hogyan és éppen akkor miért. Aztán meg kell gyógyulni ennek a vakembernek, testvéreim, egy nagyon érdekes folyamatban, amin Jézus vezeti végig. Ez a Bartimeus, aki itt Márk evangélist említi egyedül ennek a nevét, mind a három evangéliumban egyébként szerepel ennek ez a különös gyógyítási történet. Miből kell meggyógyulni, és hova vezeti el Jézus? Ez a Bartimeus kimondja először is, testvéreim, a keresztény ember életének, vagy a keresztény ember imádságos életének az egyik legfontosabb imádságát. Könyörülj rajta. És milyen különös, hogy Jézus nem elégszik meg azzal, hogy valaki csak vallásos köszönéket mondjon. Bocsánat, hogy ezt így mondom, csak a közérthetőség. Mert ugyanis el kellett vezetnie ezt a vakembert oda, hogy Jézus előtt nem lehet általánosságban beszélni. A Jézussal való kapcsolatunkhoz, a Jézussal való gyógyító kapcsolatunkhoz azt adjuk hozzá, hogy konkrétumokban lehet beszélni. És ezért kérdezi meg ettől az egyébként nagyon mély imádságot, a legmélyebb és a legszebb imádságot, a könyörű rajta imádságot elmondó keresztény emberről, vagy vakemberről, azt mondja még neki Jézus, hogy mit gondolsz? Mi a bajod? Mit akarsz? Mit cselekedjen veled? Fölteszi Jézus az egyik legfontosabb kérdést, hogy konkrétan ki kell tudni mondanom Jézus előtt, hogy mi a baj? Meg kell tudnom fogalmazni. Újra csak mondom, hogy nem általános imádságokat és vallási közhelyeket kell szabad is lehet puffogtatnunk Jézus előtt, hanem Jézus rákérdezi, hogy mit akarsz, mit tegyek veled? És egy Bartimeus kimeri mondani az életének a legfontosabb kérdése, hogy újra szeretne látni. Ahhoz, hogy ezt a mondatot Bartimeus kimondja, testvéreim, azért ez nem egy magától, még egy vakember számára se lehet ez a legmagától érthető gondolat, mert már valószínűleg sokszor eljátszott a gondolattal, hogy mi lesz, hogyha mi lenne, ha újra látna, és valószínűleg letett már arról, talán legbent, hogy lásson, és talán még egy utolsó kétségbeesett nekiszaladás volt ez az akkori Jézushoz való menetel. De le kellett győznie mindenek előtt, talán még ennél is fontosabb a szégyenérzetét. És mindannyian tudjuk, testvérem, hogy a szégyenérzet az mennyi mindennek lehet a gátja. Talán úgy gondoljuk, hogy szégyelni kell magunkat egymás előtt, szégyelni kell magunkat még Isten előtt, még Krisztus előtt. És vannak dolgok, amiket talán nem lehet kimondani, mert gátja lesz, a szégyenérzetem lesz a gátja annak, hogy ki tudjam mondani. Vagy hogy mások előtt is ki tudjam mondani. És Jézus próbára tesz bennünket, próbára teszi ezt a Bartimeust, és próbára teszi a mi hitünket, hogy ki tudjuk-e mondani azt, ami a legnehezebb, ami a ugyanakkor a gyógyuláshoz vezető egyetlen út, hogy valóban ami a legfontosabb, és ami a gyógyulás szempontjából a fordulópontot jelenti. Mit kívánsz? Mit tegyek veled? Ezen az estén tehát az a kérdés, testvéreim, hogy erre a kérdésre válaszolni tudunk-e. Őszintén szégyenérzet és mindenfajta vallási előítélet nélkül. Aztán meg kell gyógyulnunk, testvéreim, abból a vakságból is, amire Jézus magatartása vezet el bennünket. Ha megnézzük ennek a hátterét, ennek a történetnek, akkor ez egy nagyon, nagyon fontos mondani való tartalmaz a számunkra. A következő mondat így kezdődik, hogy bevonul Jézus Jeruzsálembe. Márk evangéliuma szerint. Ezt megelőzően Jézus arról beszél, hogy bevonul Jeruzsálembe és megjövendőli a halálát és a föltámadását. A tanítványoknak fogalma nincs arról, hogy Jézus mit beszél, mert utána az Zebedeus fiainak a kérését olvasjuk, hogy ki fog majd jobb és bal keze felől ülni az ő országában, osztozkodnának a tanítványok a miniszteri székeken. A jó, zsíros, vallási és uralmi szempontból jövedelmező székeken, és Jézus azt mondja nekik, hogy fogalmatok sincs, hogy mit kérnek tőlem. Az egyetlen lény, aki ebben a szituációban tudja, hogy mi merre van, az maga Jézus. És ebben a szituációban, hogy ő tudja már, hogy készül a keresztre, készül a szenvedést fölvállalni tudatosan, nem véletlenszerűen, hanem teljesen tudatosan. Eközben vonul Jeruzsálembe, éli utol éri el Jézust ez a kérés, hogy Messiás, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. És micsoda különbség, testvérem, ez ahhoz képest, amit Jézus elmond ugye az izgalmas samaritánus példázatáról, azt olvassuk, hogy az egyébként minden valószínűség szerint nagyon jó indulatú rabbi, meg a minden valószínűség szerint nagyon jó indulatú lévita is, azok nem veszik észre a szenvedőt. Mert fontosabb dolguk van, mert úgy gondolják, hogy tisztátalanokká lesznek, hogy egy vérbe, agyba főbe vert útszégi emberhez érnek, és nem tudják betölteni a hivatásukat. Tehát ezek nem gonosz semmire kerülő emberek, hanem ezek valószínűleg a hivatásukat nagyon fontosnak vévő emberek. És mennyivel ellentétes az, amit itt olvasunk Jézusról, aki a világ megváltására készült, testvérem, igazán mondhatná ennek a vakembernek, hogy kedves testvér, keres magadnak más csodatoktól, én nekem a világ megváltásával készül, mert nem érek rá a te piszkicsári ügyeiddel foglalkozni. És Jézus oda megy, oda hajol, oda hívja, és van ideje, energiája arra, hogy ennek az embernek a bajával méghozzá személyesen a bajával foglalkozzon. Nem általánosságban, szóba elegyedik vele, beszélget vele, és így következik be ennek a Jézussal való párbeszédben, következik be a gyógyulásnak a csodája. Mitől kell ebben a vonatkozásban testvérek meggyógyulnunk, vagy mit tanulhatunk Jézustól? Azt tud bizony, ott, amikor szükség van ránk, akkor nincs semmiféle hivatkozás. Hogy bizony, milyen sokszor vagyunk kellően fáradtak ahhoz, hogy a Jézusi attitűddel legyünk képesek mások nyomorúságához közeledni. Milyen gyakran vagyunk telítettek a magunk problémáival. Hogy azt mondjuk, hogy most nem. És hogy milyen sokszor csinálunk és tetetjük magunkat vaknak, hogy észrevegyünk másokat, mert úgy gondoljuk, hogy ez nem az én dolgom. Hogy ez nem az én ügyem. És mennyire szabad hálásaknak lennünk, testvérem, akkor, amikor emberek újra és újra azért mégiscsak hívők, nem hívők, mások nyomorúságát alapul véve oda tudnak fordulni. És azért, hogy a médiában nem csak rosszat lehet hallani, testvéreim, pár példát, ami az én figyelmemet felkeltette, hadd mondjak el testvéreknek, lehet, hogy valakik talán találkoztak is vele röviden. Magyarország az egyik történet. Az interneten lehetett olvasni róla, hogy egy kerekes-székes leányzó abba a gondba került, hogy 18-19 éves leányzó, hogy a szalagavatóján kivel táncoljon. És mivel az osztálytársai lányok voltak, ezért meghirdette az interneten, hogy keres magának olyan valakit, aki tud ebben segíteni. És az interneten lehet látni azt a gyönyörű filmet, rövid kis filmet, sokan jelentkeztek, és egy budapesti fiatalember, egy buszsofőr, aki még életében nem tudott igazán táncolni, megtanulták, betanították nekik a tánclépéseket, hogy egy lánynak, aki kerekesszékes és nem tud táncolni, annak az életében ez a fontos esemény, hogy a szalagavatóján legyen kivel kerülkőznie, az megvalósulhat. Vannak talán emberek, hála Istennek még ebben az országban is testvérém azért, akik nem vakok mások nyomorúságát észrevenni. Aztán kirulatta a média azt a különleges helyzetet Amerikában, és ez éppen témához is illik, hogy felszállt egy vak ember egy helyi amerikai repülőjáratra. És magával vitte az előírásoknak megfelelően a vak vezető útjáját. A gép késett a történet szerint az indulással, és ezért a kutya elhagyta az előírások szerinti helyét, és oda húzódott a gazdájának a lábához. Először a stewardess szólt, hogy a vak embernek, hogy küldje vissza a kutyát, a gazda azt mondta, hogy hát kutya, itt most szükség van rá, hadd maradjon itt. Erre a stewardess szólt a kapitánynak, a kapitány először udvariasan, majd a történet szerint egyre agresszívebben viselkedett ezzel a vakemberrel, mindenem azt mondta, hogy ha nem hajlandó teljesíteni a parancsot, akkor le kell szállni, és leszállította a vakembert a repülőjáratra. És az utasok ezt látva, az egész repülőgép, a tele repülőgép, ez 250 embert jelentett, azt hiszem az elbeszélések szerint, az egész repülőgép utasa, mindenki leszállt a gépről, és azt mondta, hogy addig nem hajlandó kinyitani, visszaszállni, amíg valami nem történik, hogy az utazottál légitársaságnak végül törölnie is kellett a járatot. Mert voltak emberek, akik nem csak úgy észrevették, hanem még a szolidaritásukat is kifejezték mások nyomorúságával, és nem engedték, hogy másokat a nyomorúságuk miatt megalázó helyzetbe hozzanak. És itt van, testvérem, ennek a történetnek a jézusi szempontból talán a lényeg, hogy Jézus nem engedi, hogy a tanítványok, meg a sokaság ezt az embert a kiszolgáltatottsága miatt megalázó helyzetben hozza, hanem odaáll melléje is meggyógyítja. Itt látható, testvérem, ez a kép, 2012-es festmény, amelyet egy magyar művész festett, azt a pillanatot ragadva meg, amikor ez a vak Bartimeus teljes odaadással és teljes nyitottsággal, Krisztusra figyeléssel, kétségbeeséssel és reménységgel, talán az életének az utolsó erejét megfeszítve tekint a jövőbeli vakon, és megérinti őt a gyógyító kéz. Legyen hát ez a kép, ami adventi feladatunk. Nem szeretnék most imádságot mondani, testvéreim. Csak azt kérem, hogy maradjunk egy kicsit csendben, és ebben a pár másodperc csendben ki válaszoljon erre az egyetlen, de legfontosabb Jézusi kérdésre. Mit kívánsz? Mit tegyek veled? Köszönjük, Urunk, hogy te csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod. Amen.